Kontűr. Művészeti magazin.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Ferenc Zsolt vagyok, és itt van már is egy idézet.
Mindenki gyanús, aki él. És az is, aki halott.
Mondja kellő alapossággal a mára már mellőzött, idősödő színész Tolnai Tivadar, aki arra vállalkozik, hogy majd ő felgöngyölíti a bűntényt. A Pirandello nevű színész otthonban járunk, ahova nézőként gyakorlatilag együtt érkeztünk ezzel a házsártos figurával. Ahogy ő fogalmaz, ebbe az Isten háta mögötti porfészekbe, ahol szintén az ő meglátása szerint vidéki színészek, statiszták, ripacsok élnek együtt. Egyik éjszaka állítólag meghal valaki, az emberünk pedig elkezd nyomozni, bizonyára Poirot-szerű hőse, az egykor általa megformált Radetzky hadnagy is így cselekedne. Kern András mellett napjaink további jeles magyar művészei, színész legendái köszönnek ránk a vászonról, amilyen Jordán Tamás, Bodrogi Gyula, Bánsági Ildikó, Koltai Róbert, Pogány Judit, Takács Katalin, Bálint András és Hámori Ildikó. És ott vannak a fiatalok, akik számára valószínűleg izgalmas kihívás volt a nagyokkal együtt dolgozni, köztük Hermányi Marian, aki talán a szerepen túl színészként és emberként is jócskán gazdagodott. Fazakas Péter Ma este gyilkolunk című filmjét korábban láttuk Kolozsváron, minthogy a magyarországi mozik október 31-től elkezdték volna vetíteni. A film tetfesztre a rendező mellett Koltai Róbert színművész kísérte el a produkciót, akivel legutóbb júniusban a kolozsvári ünnepi könyvhéten találkoztunk. Párjával, Gál Ildikó rendezővel, akkor a Koltai 80 filmes könyvvel érkeztek, beszélgetésünk során pedig ez a film is szóba került. Persze némiképp sejtelmesen, hiszen akkor ők már látták a krimi vígjátékot. Előbb Gál Ildikót, majd Koltai Róbertet hallják.
Veszprémben volt a Magyar Mozgókép Fesztivál, annak volt a nyitó filmje. Még a mozi bemutatót megelőzően, tehát ez még egy elő-elő bemutató volt. A mozi bemutató az valamikor október végén lesz, úgy tudom. De ott levetítették, és hát ott voltunk, ott volt ő is, ott volt Kern András is, a rendező, az operatőr, a fiatal női főszereplő, és szerintem hát nagy sikere volt, ezt ott szerették.
Hát igen. Nagy örömünkre. Izgalmas a téma, hogy egy színész otthonba játszódik, és ez már eleve egy olyan alap, amire lehet építeni. És a magyar film legcsodálatosabb idős művészei gyűltek össze, Bodrogi Gyulától kezdve.
Takács Kati, Pogány Judit, Jordán Tamás, Bálint András, ugye a Kern András a főszereplője, Hermányi Marianő a fiatal női főszereplő, akivel ketten nyomoznak, Kern András és ő, mert ugye egy gyilkosság történik, egy idézőjeles gyilkosság történik ebben
a... vígjáték, krimi vígjáték. Ilyen szempontból hasonló a miniszter félreléphez, hogy az is krimi vígjáték.
Szóval zajlik egy nyomozás, mondom, egy idézőjeles gyilkosság kapcsán, de most nem fogom lelőni a poént, hogy itt pontosan mi történt, az egy nagyon fontos kulcsszó, hogy színészek között játszódik az egész. Szerintem ennyi. Majd meglátjuk.
A várakozás részemről is elég intenzív volt, és ahogy telt az idő, egyre másra jelentek meg a színészek nyilatkozatai. Olyasmik, hogy jó volt sok régi baráttal együtt dolgozni, és amolyan röhögcsélős légkörben készült a film, hogy ez egy derűs társaság, és a film is pont ilyen akart lenni. Vidám, kedves, szórakoztató. Ketten-hárman azt is megjegyezték, hogy a stáblistát szemlélve a néző akár azt is gondolhatná, hogy egy érettségi találkozóra vagy főiskolás osztálytalálkozóra kapott meghívót. A film azóta, hogy a magyarországi mozik vetíteni kezdték, kapott már hideget és meleget egyaránt. A nézők közül többen is visszajeleztek, hogy szerették, megható volt és kedves, s hogy kellenek az igazán szórakoztató magyar filmek. Mások meg azt írták, hogy jobbat, többet vártak, a szakmai kritikákról nem is beszélve. Nem célom ezeket sorjázni, főleg, hogy beszélgető társamon, Fazakas Péter rendezőn alig ha kérhető számon sok minden, mint kiderült, ő csak később csatlakozott a csapathoz, de egy fordulatosabb krimi vonal, ami esetleg már a forgatókönyvben is megjelenik, az azért nem ártott volna a filmbe. Akkor talán az izgalom, csak úgy, mint a rejtély megoldásával, a felfedezés varázsával járó wow érzés is nagyobb lett volna nézőben, kritikusban egyaránt. Fazakas Péterrel, aki korábban a Játszma című filmjével már bizonyította, hogy jó rendező, a kolozsvári díszvetítés előtt beszélgettem.
Jó azt tapasztalni, hogy a színészek olyan boldogan mesélnek arról, hogy kaptak valamit a forgatások során, megmutathatták ismét és együtt, de hogy valami pluszt adtatok nekik, és igazából ők adták saját maguknak eddig, akkor ez a mondhatni non plusz ultra így rendezőként számodra?
Hát nagyon sok szempontból igen, mert ugye nyilván tényleg olyan színészekkel lehetett dolgozni, akik tényleg csodálatosak, és én is gyerekként, meg fiatalként az ő filmjeiken nőttem fel, és aztán, ahogy lassan így kitanultam a szakmát, és egyre több színésszel dolgoztam, azt megélni, hogy ennyivel nálam sokkal tapasztaltabb emberekkel, színészekkel hogyan tudunk együtt dolgozni, hogyan inspiráljuk egymást, hogyan vitatkozunk adott esetben, és hogyan születik meg valami, ami mindketten rácsodálkozunk a végén, hogy ez is bennünk volt valahogy. Tényleg ilyen felfénylési pillanatok vannak végig a filmben, meg az egész együtt létük ennek a csapatnak. Azt hiszem mindenki azt érezte, hogy ez egy ilyen egyedi, ritka dolog, hogy együtt játszhatnak, együtt vehetnek részt. Egy közösségi élmény talán nekik is ez a film készítés maga, hogy ez készült, mint sok más dolog talán. És remélem, hogy ez a szeretet, ez a pozitív aggódás, vagy gondoskodás és figyelem egymás iránt, ez azt hiszem a végeredményen is látszik, hogy ez nem csak egy rutin munka volt, amit meg kell csinálni, hanem hogy itt valami talán tényleg létrejöhet, ami más, jobb, szebb, több, ki tudja. Hát majd a nézők eldöntik.
És hát az ő csapatukat is sikerült összehoznotok, olyannyira olvastam, hogy Jordán Tamás azóta is szervez ebédeket, ahol összegyűlhetnek. Tehát volt eddig valahogy, és ezután talán még vagányabbul lesz az ő történetük, az ő életük, mert hogy még inkább közös lesz, nem?
Hát remélem, hogy minden munka összehozza ideális esetben az embereket, aztán pláne, hogyha a végeredmény és a fogadtatás is visszaigazol, hogy az milyen volt. Egyébként ez egy érdekes megtapasztalni, így most már a többedik film után, amiről régen csak úgy hallottam, hogy ők beszélgetnek arról az emberek, hogy na, emlékszel arra a forgatásra, és akkor kivel mi van abból, az egy mekkora csapat volt, az együtt voltak 3 hónapig összezárva, és kialakul egy közösség, aztán mindenki megy szerteszi, de úgy emlékeznek vissza, hogy na, az milyen szép idő volt, ezzel mi van, azzal mi van, jaj, szegény már nincsen, ő sincs már, de ő meg milyen jól van, ezt csinálja, azt csinálja. Úgyhogy itt ezt most talán ebben a filmben éltem meg leginkább, hogy ilyen összeforródása volt a csapatnak.
Azt mondja Robi egyébként, hogy a film az a fiatalok sportja. Te mit szólsz ehhez? És ők ismét sportolhattak, és élhettek ilyen formában.
Én ezzel nem teljesen értek egyet, hogy a fiatalok sportja. Akkor talán igen, hogyha pályája viszonylag elején álló filmes, amikor nyilván nem kap akkor a támogatást, meg figyelmet, és meg kell mutassa a világnak, helyet kell magának teremteni a világban, a látásmódjával, a mondani valójával, amit el akar mesélni a világról, az általában szükösebb lehetőségek között zajlik. Ott valóban vannak embert próbáló dolgok, éjjel-nappal dolgozni, kényelmetlenül hóban, szélben, esőben, rövid idő alatt, stb. Az valóban inkább azért fiatalabbaknak való, de a mi esetünkben azt hiszem, hogy szerencsére a filmintézet, mondjuk az, hogy kényelmes forgatási körülményeket biztosított, azt is figyelembe véve, hogy tényleg nem a legfiatalabb alkotókról van itt szó, tehát egy picit hosszabb idő alatt tudtunk fölvenni egy jelenetet, több pihenési idő volt közben, amit viszont mi, mondjuk az, hogy kicsit fiatalabb filmesek, próbáltunk arra fordítani ezeket a hosszabb átállási meg pihenési időket, hogy maga a látvány az minél igényesebben szülessen meg. Tehát reméljük, hogy azt meg máshol bele tudtuk tenni a filmbe.
hogyha a nagyon kezdetekre gondolunk, akkor hogy csatlakoztak egymás mellé a dolgok? Itt vannak ezek a nagy színészek. Ott van Köbli Norbert, akivel már dolgoztatok együtt, ugye ő a forgatókönyvíró. Ott van talán egy régebbről hozott gondolat a te fejedben is, valahogy ötvözni a vígjátékot a drámával, vagy már nagyon előre szaladtam?
Hát attól függ, hogy mennyire előre. Viszonylag elő volt már készítve ez a produkció, amikor én fellettem kérve, hogy ezt a még éppen el nem indult, de már járó motorral várakozó autóbuszt elkezdem kormányozni. Úgyhogy nagyjából az utasok már rajta voltak, ezt mondanám most így hirtelen. És ebben kellett viszonylag gyorsan azokat a döntéseket meghozni, amik egy ilyen film előkészítés esetében vannak, kezdve attól, hogy milyen filmnyelvvel dolgozunk, milyen hangulatot próbálunk megteremteni ehhez a történethez, mennyire krimi, mennyire vígjáték, és ahhoz aztán a minden, ami illeszkedik, kezdve a látványvilágtól, a díszlettől, a jelmezeken keresztül, aztán később tovább a vágás, meg a zene világát fölépíteni. Úgyhogy viszonylag hirtelen kellett belőlnöm, és menet közben alakultak ki nekem is az elképzeléseim, és hát remélem, hogy jó utakat választottunk. Egy forgatókönyvet ezerféleképpen meg lehet csinálni, úgy, mint ahogy egy zenedarabot is sokféleképpen el lehet játszani lassabban, gyorsabban, érzelmesebben, gépiesebben, és mindegyik működhet, és jó lehet. Úgyhogy a film esetében is ilyen. Nekem egyébként, hogy milyen filmet készítsünk, sok fontos szempont volt. Az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy ezek a csodálatos színészek, akikre mindenki kíváncsi, minél inkább kiteljesedhessenek, és minél inkább meg tudjanak új színeket mutatni magukról, hogy ők nem csak a hírnév, meg a közönség szeretet, meg a Kossuth díj, hanem hogy ez nem véletlen, hogy így van, mert hogy mindig meg tudnak újulni, új dolgokat tudnak hozni, és tényleg szívvel, lélekkel nagyon-nagyon akarta mindenki, hogy ez jó legyen, és ne csak rutinból oldják meg a feladatokat.
És hogyha már ilyen szépen becsatlakoztál te is, akkor a te viszonyod hogy volt velük? Van egyfajta alulról felnézős egyenrangúság, ugye, amit ugye az ember tud, és akaratlanul is időnként előjönnek belőle.
Biztos, hogy egyrészt van bennem egy tisztelet, emberként van egy tisztelet, de ugyanakkor rendezőként meg ugye az a feladatom, hogy én mondjam ki a végső szót, hogy milyen legyen, mi jó, mi nem jó, bízniuk kell bennem, tehát hogy azt kell érezzék, hogy látom a különbséget a jobb, meg rosszabb, vagy akár csak a különböző interpretációik között. Úgyhogy én azt érzem, hogy ennek talán egy jó egyensúlya alakult ki, hogy én mindig végtelen tisztelettel és nyitottsággal álltam ahhoz, hogy mi az, amit ők hoznak a karakter ez az adott jelenetbe, és nagyon sokféle dolgot fel tudtak mutatni. A legnehezebb talán pont az volt, hogy szinte minden, amit csinálnak, az már úgy önmagában jó, mert tényleg fantasztikusan tehetséges és tapasztalt színészek, hogy megtalálni közöttük azt, ami leginkább ehhez a filmhez való, ami leginkább előre viszi a filmet és a történetet. Úgyhogy én úgy érzem, hogy egy egyenrangú viszony volt közöttünk, emberileg egészen biztos, baráti, bensőséges viszony alakult ki, és szakmailag pedig mindenki azt tette bele, amit kellett, tehát hogy ők bíztak bennem, és én is bíztam bennük, és nem... Gyakran mondják, hogy a filmezés az ilyen nagyon hierarchikus műfaj. Igen, de ez nem feltétlenül az egymás rúdalásából vagy aláfölé rendelt viszonyt jelenti valahogy.
Vannak itt olyan mondatok a filmben, amelyek akár egyik másikuknak az árszpoétikája is lehet. Színész vagyok, ha játszom, nem gondolkodom. Ezt ugye Boldog Gyuri mondja, vagyis Bodrogi Gyula, vagy játszani jó, pláne, hogy színpad sem kell hozzá. Ezek hogy épültek be? Hogyan hozzák ők magukkal? Hogyan adjátok ti nekik?
Ez a film, amiről szól, azon túl, hogy reményeim szerint egy izgalmas és mulatságos szórakoztató történet, azon kívül van tényleg egy mélysége. Itt idős emberekről van szó, akik nem önmagukba fordulnak, lemondanak, már csak a lefelé utat látják, hanem egy boldog közösségben élnek, a maguk korának megfelelő aktivitással, ahova érkezik ugye a Kern Andrásnak a karaktere, aki viszont ezt nem akarja elfogadni. És ennek a szembenállásáról szól tulajdonképpen ez generálja az egész történetet. És hogy ezek a mondatok, amiket itt most idéztél a színészetről, ugye azért épülnek be szerezen a történetben, hogy ezek színészek, egy idős színészek otthona. Tehát az, amikor ő a színészetről beszél, vagy a színpadról, vagy az életről, meg a játékról, azok valahogy így összeérnek ebben a történetben, ugye, hogy a színház az egész világ, színház az egész kis is közösség, és az élet, de az élet pedig maga egy színház tulajdonképpen. Úgyhogy ezek így egymásra hatnak, így nagyon szépen összeépül ebben a történetben, nagyon emberi és valahol ilyen filozofikus.
Gyakorlatilag már ti sem tudjátok, hogy akkor előbb volt-e a forgatókönyvben ez a mondat, vagy közben jött a színésztől, hogy ezt azért még tegyük be, bár azért eléggé tartottátok magatokat a forgatókönyvhöz.
Igen, nagyon tartottuk magunkat a forgatókönyvhöz. Noha nem mondom, hogy időnként volt, amikor azt mondjuk, hogy jó, vegyük föl így, ahogy a forgatókönyvben van, de mi lenne, ha itt egy kicsit így mondanám, úgy mondanám, és aztán valamelyikor ezek így kerültek bele, tehát az, ami a forgatás közben alakult ki, esetleg egy improvizációból, akár egy véletlen elszólásból is születnek időnként, hogy hát ez így mennyivel jobban hangzana. Ezek, amiket idéztél, ezek már benne voltak a forgatókönyvben, ezek azt mondanám, hogy ilyen kicsit sarok kövei voltak, főleg az, amit idézel itt a végén, hogy még játszani jó színpad sem kell hozzá. Mert hát valóban az életet persze komolyan kell venni, meg oda kell magát tenni az embernek, de valahol azt mondanám, nem kell, vagy nem szabad rágörcsölni, ha lehet, hanem a lehetőségeket, a kibontakozást, az egymással, a játék az egymással való viszonyról szól, ez egymás meglátása, hogy ez valahogy így benne legyen ideális esetben az életben.
Kicsit szomorkás a hangulatom, máma. Kicsit belém száll a boldogtalanság. Kicsit úgy érzem magam, mint a durcás kisgyerek, kinek elvették a játékát. Kicsit szomorkás a hangulatom, máma. Olyan borús lett a bűbájos világ. Kicsit elbántak velem, no de történt már ilyen. Szívem harag nélkül gondol rád. Gyere, 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 drága cimborám, gyorsan vigasztalj. Látod, összeroppanok már. Gyere, 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 drága jó gitár, kell egy igaz dal, amitől a panasz hamarosan odébb áll. Kicsit szomorkás a hangulatom, máma. Olyan szokatlan a boldogtalanság. Kicsit megrázom magam, ugye minden rendben van. Újra emelt fővel nézek rá.
Az ikonok, a színész óriások, az élő legendák.
Olyan, mint egy jó érettségi találkozó.
A legérdekesebb az egészben ez volt nekem, hogy csupa ismerőssel voltam tele.
Kern Andris, az pótolhatatlan.
Nekünk a Kern Andrissal elég, ha egymásra nézünk. Fél szó se kell. Akkor is tudjuk, hogy arra gondol.
Jordán Tamásról ismerik ez most 70 éve.
Így hirtelen nem tudnám megmondani, hogy Pogány Jutka színpadon hányszor volt a feleségem, hányszor volt a szerető.
Az egész stáb azt érezte, hogy valami speciális dolog születik itt ezekkel a színészekkel.
Gyerekkorom színész idója volt Bodrogi Gyuszi.
Merettenteni a vezelmi, ugye legidősebb közöttünk, de talán a legélékebb is egyéb.
Annyira friss. Üdvözöl!
A Bodrogi Gyulánál fürgébb embert a szedben én még egyáltalán nem láttam.
Jó, de azt nem mondták, hogy a legöregebb?
Egyszerűen azt éreztem, hogy ez milyen jó, hogy én ezt látom, ahogy megformál egy jelenetet.
Ezek a srácok, akikkel együtt járt, már elnézést, ezek a művészek, akikkel együtt szerepelek. Ezeknek látszik a szemükön a gondolatuk. Az arcukra rá van írva a történet.
Akik szeretnek együtt lenni, azok lendületbe vannak.
Jó egy ilyen csapatban játszani.
Én élveztem.
A filmben játszó színész legendák után most folytatjuk a beszélgetést Fazakas Péterrel, a Ma este gyilkolunk rendezőjével.
Kontűr. Ezt mi rajzoljuk meg?
A fiatalokat is olyan szépen fogadták be maguk közé. Te mit láttál egyébként rendezőként, például abból, ahogyan a Hermányi Marian és a Kern András úgy szólván egymásra találtak?
Nagyon, nagyon izgalmas volt nézni az ő kettősüket, mert hát nyilván az idősebb színész, meg maga Kern András is azért ő egy, hogy is mondjam, ő egy megmondóbb típusú ember, nagyon okos, nagyon tehetséges, iszonyú penge ember, csávó azt mondanám. Sokszor ilyen kicsit van benne egy ilyen kisfiús huncutság, és ott volt mellette a Marian, aki olyan fantasztikus tehetség, és annyira pontos, és nagyon sok szempontból az ellentéte az Andrásnak. Sokkal alkalmazkodóbb, sok szempontból nyitott. Elfogadja azt a helyzetet, hogy igen, hát itt van ő a főszereplő, én meg tulajdonképpen egy kis Sancho panzája vagyok, aki segít neki, egy kis Watson doktor, már a szerepemből fakadóan is, viszont az a könyörtelenül és kiméletlenül pontos játéka, ahogy ezt segítette, az nagyon hamar azt mondanám, nem is térdre kényszerítette az András, de hogy nagyon gyorsan elfogadta partnernek, hogy na, ezzel a nővel nagyon jól lehet dolgozni, ezzel a színész partnerrel, úgy értem, és nagyon élvezetes volt nézni a játékot, hogy próbálták, mondom, te mondod, itt jössz, nem. Tehát, hogy így nagyon, azt hiszem, hogy nagyon szép viszony alakult ki közöttük, ilyen szakmai.
Egyébként meg Maria mond egy ilyesmit, hogy eleinte úgy picit megijedt forma, hogy akkor most hogy lesz itt, és ilyen nagy színészekkel együtt játszani, és éppen, hogy Kern András biztatta, bátorította, meg is dicsérte. Lehet, hogy ez egy ilyen jó dolog lenne, vagy jó velejárója a filmkészítésnek akár, vagy a színházban való munkának.
Mármint, hogy így ilyen generációk dolgozzanak együtt. Hát természetesen ez. Egyébként az az érdekes, hogy ez mindkét irányban nagyon jól működik, mert azok a mondjuk már tapasztaltabb színészek, akik igazán jó színészek, és szeretik a szakmájukat, mindig nagyon nyitottak arra, hogy a fiatalok hogy csinálják. Van is ugye ilyen mondás, hogy úgyis mindig a fiataloknak lesz igazuk. Bizonyos szempontból igen, mert ők tovább fognak élni, és már a világ olyan lesz, ahogy ők alakítják. De az igazán nagy színészek azok nagyon kíváncsiak arra, hogy hogyan csinálják az új generáció, hogyan mondja, hogyan beszél, mennyire más világot hoznak be, mert ahogy változik a világunk, hogy mit tartunk fontosnak, milyen tempóban élünk, az egymáshoz való viszonyaink, kommunikációnk, az nagyon befolyásolja azt, hogy a színjáték, a színjátszás az milyen. Ilyen szempontból egyébként a legnagyobb különbség pont a Bodrogi Gyula esetében, ugye, aki, ha jól emlékszem, ugye ő 34-ben született, ugye? Igen. Tehát ő, ahogy felnőtt még fiatalként, meg amiket látott, az még egyértelműen ugye a háború előtti régi típusú színészet és filmezésnek a világát hozza, tehát a klasszikus színészi játékot. És közben ő is annyira nyitott volt, és annyira figyelt, és közben annyira igaza volt mindenben, amit mondott, hogy na itt kell egy levegővételnyi szünetet tartani, ott csak egyet nézni, és akkor jöhet a válasz, és tényleg tak-tak-tak-tak iszonyú pontosan működött. Szóval ő az, aki mondjuk a legrégebbi típusú színjátszást hozza, viszont ő meg olyan fantasztikus, nem akarom azt mondani, hogy tehetség, mert ez nem így jó szó, annyira önmaga az, ahogy megéli a szerepeit, a világot maga körül, hogy nem lehet nem figyelni rá, nem lehet nem együtt menni vele. És ezt nagyon izgalmas nézni, és pont ugye például a Marian, aki ugye egy teljesen mai típusú színészettel, filmezéssel van jelen, és hogy mégis működik a kettő együtt. Talán azért, mert mind a kettőnek megvan a maga igazsága, hitelessége, közlési szándéka, energiája, embersége van ugyanúgy megvan mind a kettőben.
Hogyha már az ilyen nagy párosokat nézzük a filmből, akkor talán a legnagyobb az a Koltai-Kern páros. Hát nekik van egy elég szép előéletük, ugye a miniszter félrelép is egy ilyen sarokköve, sarokpontja. Emberként is nagyon tisztelik egymást, nagyon ragaszkodnak. egymáshoz erre a vonatra. Te hogyan csatlakoztál fel?
Igen, sok szempontból nehéz volt, mert ők ugye tényleg egy-egy rezdülésből értik egymást, egyik felemeli a kezét, a másik felhúzza a szemöldökét, és már dől az ember a röhögéstől, mert iszonyú jól működik a dráma és a vicces dráma közöttük. De ugyanakkor mindenképpen elfogadták azt, hogy ez film. Tehát, hogy ennek filmen kell működnie, hogy hol helyezkednek el a térben, hogyan mozognak, honnan vesszük ezt föl, milyen tempóba, az teljesen együtt mentek a filmmel. De nagyon, nagyon érződött minden rezdüléseken, hogy itt most két olyan hangszer szól, amik egymásnak vannak teremtve.
Tényleg így van, mert hozzák magukkal azt a fiatalkori lényüket is igazából, ami ugye a játékkal összekapcsolódik. Tehát, hogy játszani jó, és egyébként ez az életünk.
Igen, igen, igen. És nyilván ezt most hosszasan elemezhetnénk, hogy a két embernek a karaktere, vagy színészi vonala hogyan illeszkedik egymáshoz, de ebben a darabban is nagyon jól kér, és fordul át szép lassan talán az a elképzelt hierarchia, hogy ki miért haragszik valakire, tehát van egy ilyen régi ellentét közöttük, ami... Hogy fordul át ez a viszonyuk egy másmilyen viszonyba, ez így szépen végigmegy. És hát valóban a humor, ahogy egymás mellett állnak, és ugyanahhoz a jelenséghez van egy ilyen jelenetük, amikor így átcsöppennek egy ilyen fatelepre, két ilyen bohókás furcsa fiatalhoz, hogy ugyanarra a dologra hogyan reagálnak, és kapkodod a szemedet jobbra-balra, hogy ez ezt csinál, azt csinál, és a kettő együtt vicces, az szép.
Igen, átnéznek oda Pál András és Keresztes Tamás, igen, ugye éppen favágóból mulatos lesz, igen, és akkor benéznek ide ebbe a világba, mert ez viszont úgymond a falon kívül van, vagy igen, hát az otthonhoz közel, de mégis feltételezem, hogy bár ez két különböző világ, a Tamásék világa és az otthon világa, de azért ők is tanulhattak igazából valamit ezektől a nagyoktól, vagy láttak valamit mindabból, ami ők.
Igen, 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 ők viszont ugye pár napot szerepeltek csak együtt ezen a fatelepen, erdei fatelepes közös jelenetben, és hát ugye a Pál Andris is, és a Keresztes Tamás is fantasztikus színészek. Egyszer majd ők is ilyen nagy ikonokká válnak, talán már most is azok egyébként, joggal. És hát megint csak érdekes volt nézni, hogy hogyan építenek így fel, vagy hogyan építünk fel pontosabban így négyen egy közös jelenetet. Ugye jelenet szerint is két teljesen különböző világ, és hogy hogyan csattan egymásnak ez a két életstílus, célok. Úgyhogy szerintem sokat tanultak egymástól, igen.
Tudod, mit szeretek a legjobban a krimikben? Mindenki gyanús, aki él. És az is, aki halott. Szólnál, azt mondanám, hogy a gyilkos itt van a házban.
Megijednék?
Akkor kapd össze magad, mert nekünk kell kinyomoznunk, hogy ki az.
Te érted?
A Ma este gyilkolunk című filmet 2023 nyarán forgatták, mindössze 37 nap alatt és összesen 5 helyszínen, főként a ráckeresztúri Brauk kastélyban és annak kertjében. Néhány helyen azt is megjegyzik egyfajta érdekességként, hogy a viszonylag kis apparátust megmozgató forgatáson a legidősebb és a legfiatalabb stábtag között 72 év volt a korkülönbség. Korelnökként a 89 évesen is aktív és tetrekész Bodrogi Gyula, legifjabb stábtagként pedig egy 17 éves produkciós asszisztens vett részt a munkában. A forgatás részleteiről mesél most a rendező.
Ott építettük fel a díszletet, magát a kastélyt, mert inkább egy nagy kúria, azt mondanám inkább, de mi utómunkában digitálisan egy kicsit megnöveltük, még egy szintet húztunk rá, kis tornyot kapott, hogy sejtelmesebb, rejtelmesebb legyen, ami a történethez is kellett, és ott ebben építettük föl a díszletünket, Páter Sperro díszlettervezővel. Azt hiszem, nagyon izgalmas milliót sikerült megteremteni, ami egy kicsit talán ezekre az ilyen angol kastélyoknak a világára emlékeztet, ahol jól érzik magukat az emberek, évesek, és ezek az idős nyugdíjba vonult színészek, mint tulajdonképpen játszanának itt is, csak egy ilyen nagy játszóterük, vagy játszóházuk lenne. És egyszerre akartunk egy ilyen időtlen, és egy kicsit talán, mint hogyha bárhol lehetne világot megteremteni, de például a falakon körbe régi nagy színészeknek a képeit lehet látni, sőt, saját fiatalkori alakításaikat, úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy így a korok hogyan összecementálódnak egy ilyen helyszínben.
Én az ajtónál állnék meg azért egy pillanatra, hogy mit tud számodra az ajtó. Ugye összeköt világokat, a hang a nézőben is a félsz, az még nagyobb lehet, hogyha valami nem működik ott éppen, beszorul a kilincs, vagy nem. Mi neked az ajtó?
Hát nekem speciál az ajtó szerintem ugyanaz, mint a legtöbb embernek, amit mondasz, hogy egyrészt összeköt, másrészt elválaszt. És filmesen nagyon jól használható elem egy ajtónak a bezárulása, vagy kinyílása. Dramaturgiailag két szereplő viszonyát nagyon jól lehet ezzel megerősíteni, azt mondanám, vagy megteremteni azt, hogy lezárul közöttük valami, mondjuk is, ugye, hogy most becsuktam az ajtót valaki előtt, vagy valaki felé, hogy megszünteti a kommunikációt, ugye Kern András is rávágja Bodrogi Gyulára az ajtót, adott pillanatban nem akar vele beszélgetni, máskor pedig pont, amikor ki akarná nyitni az ajtót, akkor rá van zárva, és nem tudja meg, hogy mi történik odakint, vagy a másik szobában, vagy valakire rányitni az ajtót, és bekukucskálni csak egy résen, vagy a kulcsokon át. Rengeteg lehetőséget ad, hogy az ajtók ebben a filmben valóban sokat szerepelnek. Nagyon szép ajtók lettek, ilyen sötétbarna, érlelt ajtók, amik nyikorognak, csapódnak, kizárnak, bezárnak, úgyhogy ez így zajlik a filmben. Ritmust ad neki.
Az, hogy hogyan adagoljátok a dráma versus vígjáték részeket, mitől függ úgy nagyban?
Oda kell figyelni, azt hiszem, leginkább oda kell figyelni, és tudatosítani kell, hogy így akarjuk mi alkotók ezt megcsinálni. A forgatókönyv is már ugye így van megírva, hogy a rejtélynek a felfejtése, vagy vélt felfejtése, és a komikus jelenetek hogyan fűződnek össze, és aztán, ahogy csináljuk a filmet, és a vágásnál, meg ami ugye nagyon sokat hozzátesz ilyenkor, ugye az a zörejek, a furcsa hangok, illetve a zene, fenntartsa ezt az egyensúlyt, hogy ezek így egy jó flow-ja legyen, ugye ezt szoktuk mondani, egy ilyen jó folyása, hogy mindig jöjjön egy új állapot, amiből a néző egyikből a másikba megy, és akkor most egy kicsit izgulok, most egy kicsit kíváncsi vagyok, most meg egy kicsit elengedem magam. Mint ahogy a tengerhullámai lögybölik az embert, ha fürdőzik benne, hogy úgy vigye. Két része van a filmzenének, a zenének a filmnek. Az egyik ugye a filmben, magában a jelenetben is megszólaló dalok, amik tulajdonképpen betétdalok, amiket a Bodrogi Gyula énekel zongorával, vagy a Kern András énekel a végén, betét daloknak is mondhatnánk. És van maga a film aláfestő zenéje, ami pedig a jeleneteknek a hangulatát, a karaktereknek a belső állapotát erősíti meg, vagy közvetíti a néző felé, hogy minél inkább együtt tudjon lélegezni, együtt dobbanjon a szíve a karakterekkel. És ezeket a zenéket írta a Tövisházi Ambrus, akit nagyon-nagyon szeretek, egy nagyon-nagyon ritka képességű és tehetségű alkotótárs és jó barát. Valami olyan egyediség szólal meg az ő zenéjében, ami elég ritka a zeneszerzők között, és én ezt nagyon szeretem, van benne valami pici fésületlenség, valami kis esetlegesség, miközben meg mégis nagyon tudja, hogy mit akar, és mifelé megy. És valahol egy kortalan is ez a zene, mert nem egy klasszikus filmzene, tehát nem ilyen klasszikus hangzásra kell gondolni, hanem inkább az ilyen 60-as, 70-es évek, nem rock and roll típusú könnyű zenéjére, hanem inkább egy kicsit az ilyen sláger, sanzon világnak, vagy jazzes hangzások akár benne. És valahogy mégis olyan maradjon, ami önazonos, és nem más kultúrákat hoz be. és ez a más kultúrák behozatala, nekem ez egy elég fontos kérdés volt a filmben, erre majd mindjárt visszatérhetünk. És még egy fontos dolog van, ugye van egy ilyen kikacsintás, kitekintés a filmben, pont ugye a Keresztes Tamás Pál András karakterében, hogy mondtad, ugye ők ilyen mulatós zenésznek készülnek, és akkor volt is, van is egy a forgatókönyvben is már szerepelt, hogy ők egy új dalt próbálnak létrehozni, amit a Keresztes Tamás ír, és mondjuk azt, hogy egy elég egyszerű, fajék egyszerűségű nótával próbálkoznak, és ezt is megírta a Tövésházi Ambrus, és szerintem nagyon működik, nem kizárt, hogy sláger lesz belőle. Egyszerű, de nagyszerű, azt mondanám.
Hogy is volt, hogy szerelem, na-na-na, és még volt
szerelem,
valami...
keresem. Körülbelül ennyi a szövege. Szerelem, szerelem, keresem, keresem. Na-na-na-na-na-na-na.
Lám, hogy milyen hangulatos lett. Megirigyelhetnék sokkal.
Igen, igen, azt hiszem, hogy egy nagyon jó kis tréfa lett belőle, ami ha most hallanánk a rádióba, akkor lehet, hogy így benne maradna hirtelen a fülünkbe, hogy hoppá, de jó pofa. Egyszerű, de jó pofa.
Szerelem, 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 keresem, 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 keresem. Szerelem, 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 keresem, 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 keresem.
Azt tartom fontosnak, hogy az ilyen műfaji filmek esetében is, mint a korábbi filmen a Játszmánál, vagy most ennél a filmnél is, hogy ezek ilyen műfaji filmek, tehát nem szerzői, nem öntörvényű, hanem műfaji filmek, amiknek leginkább az otthona, vagy ahol tökélyre vitték ezt, amire a legtöbbet találkozunk vele, referenciapontként, hogy ezek általában olyan amerikai közönségfilmek, vagy angol száz közönségfilmek, és hogy ezeket azt érzem, hogy nem lehet egy-egyben átültetni a magyar nézők számára, talán nem is szerencsés, nyilván van, aki próbálkozik vele, aztán vagy sikerül, vagy nem, mert hogy a mi világunk az más, és majdnem minden más a mi világunkban. Más a nyelvünk, más a ritmusa, a tempója a mi nyelvünknek, ahogy kifejezzük magunkat, más a színészeknek a jelenléte, az egymáshoz való gesztusai, amik a mi világunkból jönnek, és nem egy másik típusú világból. Más a történelmünk, ezért más a jelenünk is, és az egymáshoz való viszonyaink. És nem lehet egy-egyben ezt ráerőltetni, hanem hogy megtalálni azt a speciálisan magyar, vagy legalábbis kelet-európai rezgést, élethangulatot, ami benne van, amitől a miénk önazonos marad, és önazonosan hoz létre valami újat, miközben ezeknek a műfaji szabályoknak ugyanakkor meg kell felelnie, mert így működik a struktúra. Tehát, hogy ezen sokat agyalok, és sokat dolgozunk minden alkotótársammal, Kovács Zoli vágóval, vagy a zeneszerzővel, a Tövésházi Ambrussal, operatőrrel, Balázs István Balázssal, hogy ennek a ritmusát, amit gyakran nehéz szavakba önteni, hanem inkább ugyanúgy belőlünk is, mint a színészekből, valahogy ilyen belső impulzusokból, ösztönökből, vagy valamikből jön, ha sikerül ezeket az ösztönöket, ezeket a belső érzéseinket a technikai, szakmai megoldások szolgálatába állítani. És remélem, hogy ebben a filmben is ez sikerült.
Törbe ejtve a címe a filmnek, az angol száz filmnek, ami egyfajta előképe gyakorlatilag ennek a mostaninak. Ha az ember megnézi a plakátot, akkor wow, hasonlóság van. De hogy akkor az egyfajta keret, és megtöltöttétek tartalommal, így lehet ezt egyszerűsíteni, nem?
Nagyon-nagyon leegyszerűsítve, mert azért a mi történetünk azért az mégiscsak itt játszódik, játszódhatna máshol is, de ugyanakkor olyan apróságok dolgok vannak benne, amitől ez mégiscsak a mi szereplőink. Egyébként érdekesség, hogy a Tőrbe ejtvén lényegesen hamarabb íródott meg ez a forgatókönyv. Tehát több mint 5 éve megvan nagyjából ez a forgatókönyv, csak most került végül gyártásba, és közben kijött a Tőrbe ejtve, ami tulajdonképpen kinyitotta az emberek szemét erre a műfajra, ami egy ilyen modern, krimi, komédia, kicsit Agatha Christie-szerű világba, de korszerű eszközökkel, modern színészi alakításokkal és csavarokkal. Úgyhogy ilyen szempontból ez nekünk szerencsés volt, hogy nem rá kellett irányítani a figyelmet arra, hogy van egy ilyen alzsáner, hanem hogy már az emberek nagyjából tudják, hogy ez van, és ennek most van egy, nem is divatja, de hogy ebbe készülnek filmek. Tudják rögtön, hogy hova helyezzék ezt, hogyan nézzék. Az mindig fontos, hogy a néző tudja, hogy hogyan nézi azt a filmet.
Vannak olyan filmek, amelyek kijön az ember a moziból rengeteg kérdéssel, aztán így hétköznapokban dolgozhatja magában, és most lehetne még sokat mondani, de vannak olyanok, amelyek picit úgy megnyugtatják, hogy mindenféle történik itt körülöttünk, de jó nézni dolgokat, jó létezni egyáltalán. A tiétek is ilyen. Van egy ilyen boldog érzése igazából a szó jó értelmében.
Hát reményeink szerint igen, tehát azt szeretnénk, hogy úgy jönnek ki a nézők, hogy egy kicsit felszabadultabban, egy kicsit bizakodóbban, egy jó érzést vigyenek haza, vidámságot, azt a gondolatot, hogy érdemes egymásra figyelni, minden életfázisban és korban meg lehet találni az örömöket, nem belesavanyodni, beleszorulni a világ hülyeségébe, mert rengeteg hülyeség van, azt senki nem vitatja, de hogyha úgy tudunk élni, hogy értelmesebben és nyitottabban és egymás felé nyitottabban, és önmagunkat is egy kicsit jobban elfogadva és megértve, az úgy érdemes.
Kedves hallgatók, Fazakas Péter, a Ma este gyilkolunk című krimi vígjáték rendezője volt a mai műsor vendége, akivel a színészekkel való munka élményeitől indítottuk beszélgetésünket, és közben sok mindent sikerült érinteni. Romániában december 6-án debütál a film, a Filmtett Egyesület pedig a tervek szerint több helyre is eljuttatja. Bízom abban, hogy ez a mostani összeállítás is hozzásegít ahhoz, hogy majd sokan megnézzék. Ne feledjék, mindenki gyanús, aki él, és az is, aki halott. Mára köszönöm figyelmüket, Ferenc Zsolt vagyok, viszont hallásra.
Mikor elfutott az utolsó ló, s olyan üres már az egész lelátó, és a vagyonom egy tízes lesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Mikor elgurult az utolsó forint, és a saját fiam csak úgy rám legyint, mikor senkim sincs és nem is lesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Milyen jó nekem, vagy nekem, mikor senkinek se kell a meló, csak úgy össze-vissza lóg a karom, és a szorongás úgy elő lesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Mikor túl sok volt a bor meg a sör, s az élet szétizél és a gyöngyötör, mikor egyáltalán nem szeret, te majd belém karulsz, s hazavezetsz. Milyen jó nekem, vagy nekem, mikor nagy lesz már a saját ruhám, és a családomnak nincs ideje rá, és a témfergésből elég lesz, de majd belém karolsz, s hazavezetsz. De ha
nem meghalok, vagy ami még rosszabb, tán megmaradok, s akkor mindörökre elveszek, és már nem kell, aki hazavezet. Milyen jó nekem, hogy van.